A Kúria szerint jogszerűek a devizahitel szerződések. Rogán Antal azt mondta, a testület a bankok oldalára állt. Az új román BTK ellen tüntettek Bukarestben, szerintük a törvény védi a korrupt politikusokat. Sikeres a közmédia jótékonysági akciója, eddig közel 120 millió forint gyűlt össze a katolikus Karitász javára. A híradót látják, jó estét kívánok! Nem ütközik jogszabályba, sem jó erkölcsbe, nem uzsorás és nem színlelt szerződés a deviza alapú kölcsönszerződés, így döntött a Kúria jogegységi határozatában. A polgári kollégium azt is kimondta, hogy az ilyen szerződésekben az adós viseli az árfolyam változás kockázatát. Ha a bíróság a szerződés egy részét érvénytelennek nyilvánítja, attól a többi rész még érvényben marad. Az egyoldalú szerződés módosítás lehetővé tevő feltételekről nem döntött a Kúria, az Európai Unió bíróságától várják az állásfoglalást. Velman György, a Kúria kollégium vezetője azt mondta, a devizahitelesek problémájának megoldását nem lehet kizárólag a bíróságoktól várni.
A bírák teljes mértékben átérzik a több százezer devizahiteles elnehezült helyzetét, döntésüket azonban csak a törvények alapján, a jog által biztosított lehetőségek keretei között hozhatták meg.
Az MSZP szerint a Kúria döntésével nincs ok arra, hogy a kormány tovább halogassa az érdemi lépéseket a devizahitelesek ügyében. A bíróság nem fog a devizahitelesek oldalára állni, csak a bankok érdekeit védi, így reagált a Jobbik a Kúria döntésére. Az LMP sajnálatosnak nevezte a döntést, a párt ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartja a határozatot. Csalódottak vagyunk, mert a legfőbb bírói testület is a hétfői döntésével a bankok oldalára állt, reagált újságírók előtt a Fidesz frakció vezetője. Rogán Antal azt is mondta ugyanakkor, hogy több más kérdésben is várják a Kúria érdemi döntését, így például az egyoldalú kamatemelés és az árfolyamrés ügyében. Akár két számjegyű is lehet az újabb harmadik rezsicsökkentés, mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Fónagy János azt mondta, a következő 2-3 hétben dolgozzák ki, hogy az újabb rezsicsökkentés mikor léphet életbe, mire terjed ki és mekkora lesz a mértéke. A fideszes munkacsoport javaslatairól már január elején szavazhat a párt frakciója. A munkacsoportot vezető Rogán Antal azt mondta, a rezsicsökkentés folytatásának van tere, az eddigi 20%-os áram- és gázárcsökkentés csak a felét adta vissza az embereknek, mint amennyit a Gyurcsány-Bajnai kormány idején végrehajtott áremelések elvettek tőlük.
A villanyszámla és a gázszámla összege a magyar családok keresetéhez képest még mindig az európai átlag fölött van. Ezért mi azt gondoljuk, hogy mindenképpen célul kell tűzni azt, hogy Magyarország etéren elérje az európai átlagot.
A Jobbik szerint a kormánypárti munkacsoportnak előbb meg kell védeni az első két lépést, utána ajánlott a harmadik megtétele. Hozzátették, a rezsicsökkentés nagy vesztesei azok, akik fával fűtenek. A párt szerint a kormány szociális tűzifa programja sem megoldás, hiszen a rászorulók töredékéhez jut csak el. 5600 négyzetméteres új logisztikai csarnokkal bővítette üzemét a Sátoralja újhelyi Prekkast Kft. A beruházás első ütemében mintegy 100 új munkahely jön létre. Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára az átadó ünnepségen úgy fogalmazott, a már most is több mint 900 embert alkalmazó alumínium öntvényeket gyártó cég is hozzájárult ahhoz a gazdaságnövekedési fordulathoz, amellyel Magyarország megerősítette helyét az autóiparban.
Ma, amikor egy nagy autógyár arról dönt, hogy hova viszi a fejlesztését, az új gyárát vagy a régi gyárak kibővítését, akkor a döntéseknél nagyon komoly súlyjal esik alatba az, hogy hol milyenek a beszállítók. Magyarországon a beszállítói színvonal rendkívül magas, a Prekkast is a magyar autóipari beszállítók között egy nagyon komoly és fontos pozíciót foglal el.
Több mint 10%-kal nőtt októberben az építőipar termelése az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal, a szerződések száma pedig harmadával ugrott meg október végéig. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke abban bízik, hogy a bővülés üteme megmarad jövőre is, amiben segíthet a 2009-ben indított, de az előző kormány által forráshiány miatt leállított panelprogram újbóli beindítása is.
Épül a bölcsöde a Nógrád megyei Szügyön. A kivitelező cég 11 éve van az építőiparban, de a válság kis híján tönkretette. A gazdasági igazgató most azt mondja, tavaly óta érzik, hogy több a megrendelés. Idei árbevételük várhatóan a tavalyi kétszerese lesz.
Sokkal több szerződést tudtunk kötni, ezáltal sokkal több munkavállalót tudtunk alkalmazni, sokkal több anyagot tudtunk rendelni, így sokkal bizakodóbban tekintünk a jövő év irányába, sokkal optimistább a vállalkozásunk.
A Központi Statisztikai Hivatal friss kimutatása szerint az egész építőiparon belül jellemző az emelkedés. Októberben például csaknem 11%-kal nőtt az építőipar termelése az egy évvel korábbihoz képest, de nem csak ebben az egy hónapban volt tapasztalható erősödés. Az év első 10 hónapjában 8,3%-kal nőtt az építőipar termelése a 2012-es év azonos időszakához képest. Szakértők szerint 2014-ben is folytatódik az építőipar bővülése. Bizakodásra adhatok ott, hogy a cégeknek sokkal több munkára van megbízásuk, mint egy évvel korábban. Ráadásul az újrainduló panelprogram további 9 milliárd forintos megbízást jelenthet az építőipar számára.
Amit szerintem nyugodtan várhatunk, vagy valószínűsíthetünk, hogy különösen, hogyha erre programok is lesznek, hogy az energiatakarékos beruházások, a lakás átalakítások, nyílászáró cserék, szigetelések, szépészeti beavatkozások lesznek a slágerek.
Az építőipar mellett az ipari termelés bővülése is hozzájárult az elmúlt hónapok GDP növekedéséhez.
Legyünk Európa ipari motorja.
A gazdaság stratégiáért felelős államtitkár azt mondta, Magyarország a kormányváltáskor az újraiparosítást tűzte ki célul, mert a válság bebizonyította, hogy csak azok az országok lehetnek sikeresek, amelyek erős iparral rendelkeznek.
Az Unió most azt tűzte ki célul, hogy az évtized végére, tehát 2020-ra az ipar hozzájárulása érje el a GDP arányában a 20%-ot. Mi ezt jelentem már teljesítettük, sőt túl is teljesítettük, de ahhoz, hogy ez egy stabil bázis legyen és tartósan itt maradjon és tovább erősödjön, ahhoz szükséges a szakképzés és a duális képzés.
Csíkszentmihályi Zoltán miniszterelnöki elismeréseket is átadott azoknak a magyar versenyzőknek, akik éremmel tértek haza a fiatal szakemberek európai bajnokságáról.
Sikeresnek tekinthető, hogy a legutóbbi népszámláláson másfélszeresére nőtt a magukat nemzetiségi identitásúnak vallók száma, mondta Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a nemzetiségekért díjak átadóján. 4 szervezet és 7 magánszemélynek ítélték oda a díjat, mert példaértékű munkát végeztek a magyarországi nemzetiségek érdekében. A miniszter kiemelte, a cél, hogy a nemzetiségi és a magyar kettős identitás gazdagítson és ne szegényítsen, ne kelljen eltakarni és letagadni. Balogh Zoltán hozzátette, a sikert mutatja az is, hogy a magyarországi nemzetiségeknek sikerült megőrizniük és vállalniuk saját gyökereiket.
Egy családtörténetben, egy közösségnek a történetében ezeket a gyökereket emlegetni, ezeket a gyökereket ébren tartani és gyümölcsöztetni, az nem csak kötelesség, hanem lehetőség és az örömnek, a gazdagságnak a forrása.
Idén már 50 ezer schengeni vízumot adtak át az ungvári magyar főkonzulátuson. Wintermantel Péter, a külügyminisztérium helyettes államtitkára elmondta, ez is bizonyítja, hogy nem igazolódtak be a vízumkényszer 2008-as bevezetésekor megfogalmazott aggodalmak, amelyek szerint új vasfüggöny ereszkedik le Ukrajna és az Európai Unió közé. A megyében élő magyarság ugyanis könnyített eljárással a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által kiadott támogató nyilatkozattal igényelhet schengeni vízumot. Tüntetők követelik napok óta a román vezetők lemondását Bukarest belvárosában. A román média szerint tegnap este több mint 1000-en vonultak ki az utcára a büntető törvénykönyv módosításai ellen tiltakozva. A napokban megszavazott új BTK ugyanis megnehezíti a korrupt politikusok felelősségre vonását, állítja a bírák testülete.
Szégyeljétek magatokat, üzente az utcákat ellepő tömeg a törvényhozóknak a román fővárosban. A felvonulók az ellen tiltakoztak, hogy a BTK módosításával megnehezítették a korrupt politikusok felelősségre vonását. A tüntetők Románia törvényhozói a demokrácia terroristái feliratú molinókat emeltek magasba. Sok politikus parazitaként viselkedik, elzárják magukat a társadalom többi részétől, és saját törvényeik szerint élnek. Meg kell tisztítani a társadalmat a korrupt politikusoktól, mondta ez a férfi. A tömegbe vegyült futballhuligánok megpróbálták áttörni a csendőrkordont. A rendfenntartók ezzel indokolták a könyvgáz bevetését. A román parlament néhány napja szavazta meg a BTK módosításait, melynek értelmében a képviselők és szenátorok ezentúl nem számítanak köztisztviselőnek. A bírák szakmai testülete szerint ezzel gyakorlatilag kivonták magukat a korrupciós cselekmények büntetőjogi felelőssége alól. A szakértő szerint már az is gyanús volt, hogy ezeket a módosításokat egy titkos ülésen készítette elő a képviselőház jogi bizottsága. Románia külföldi megítélésének ártott ez a törvénymódosítás. Láttuk, hogy több uniós állam és Washington is jelezte kifogásait. Árt az országnak, mert ha nem érvényesülnek a jogállamiság elvei, Európa peremére kerülhetünk, és megromlik kapcsolatunk a nyugati demokratikus országokkal, mondja a szakértő. A jobbközép ellenzék és a legfelsőbb bíróság normakontrollt kért. Az Alkotmánybíróság január 15-én dönt arról, megfelel-e az alaptörvénynek a vitatott BTK módosítás. Traian Băsescu államfő is jelezte, nem hajlandó kihirdetni ebben a formában a jogszabályt, és ha a taláros testület nem dobja vissza, ő fogja megfontolásra visszaküldeni azt a törvényhozóknak. A BTK módosítás ügye a kormánykoalícióban is feszültséget okoz. Viktor Ponta szociáldemokrata miniszterelnök és Crin Antonescu liberális szenátus elnök kölcsönösen hazugsággal vádolta egymást. Így próbálták meg koalíciós partnerükre hárítani a népszerűtlen intézkedés felelősségét.
Az Európai Unió továbbra is nyitott arra, hogy aláírjon egy kereskedelmi megállapodást Ukrajnával, ám ehhez Kijev határozott elkötelezettségére van szükség, hangzott el az unió külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozása előtt. Közben Kijevben negyedik hetébe lépett a kormány ellenes tüntetés, amelyet az váltott ki, hogy a kijevi vezetés nem írta alá a társulási szerződést az Európai Unióval. A tüntetők továbbra is a kormány távozását követelik, az ellenzéki pártok pedig a parlament bojkottjára készülnek. A feszültséget fokozza, hogy kedden Moszkvában tárgyal egymással az orosz és az ukrán elnök, és az esetleges kétoldalú kereskedelmi megállapodások akadályozhatják Ukrajna európai integrációját. 85 nappal a szeptemberi választások után Berlinben aláírták a nagy koalíciós szerződést a konzervatív CDU-CSU és a szociáldemokrata SPD vezető politikusai. A német kormányzó koalíciónak több mint kétharmados támogatottsága lesz a parlamentben, amely kedden vélhetően harmadjára is megválasztja kancellárnak Angela Merkelt. Rögtön ezután az új német kabinet tagjai is letehetik a hivatali esküt. A koalíciós szerződés aláírás után a szociáldemokrata párt tagsága is szavazott a dokumentumról. Németországot legutóbb 2005 és 2009 között kormányozta nagy koalíció. Nem volt ma egész nap fűtés és melegvíz sem több mint 18 ezer lakásban Óbudán. A leállás több óvodát és iskolát is érintett, de tanítási szünetet nem kellett elrendelni sehol. A szolgáltatás egy meghibásodott távhővezeték javítása miatt szünetelt. A főtáv azt ígérte, estére a legtöbb lakásban ismét melegek lesznek a radiátorok. A korábbi összeg négyszereséből 1 milliárd 650 millió forintból szervezik a jövő évi budapesti tavaszi fesztivált. Halász János, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára azt mondta, a kultúra és a művészetek támogatása nagyon fontos befektetés. Éppen ezért mostantól két új szervezet, a Fesztivál Tanács és az Operatív Testület szervezi a programokat. A budapesti tavaszi fesztivál március 21-én kezdődik, de már most lehet rá jegyet venni.
A kormány odafigyel a kultúrára és támogatja a kultúrát. Budapesttel partnerségben megújítjuk a budapesti tavaszi fesztivált is. Egy olyan fesztivált szervezünk jövőre, amely fesztivál hangulatot varázsol a városba, és megtartja a magas művészi színvonalát is.
Jelnyelvi narrátorok segítenek a siket és nagyot hallóknak december végétől az egyéves születésnapját ünneplő gyermekcsatornán. Az M2-n a műsorok nagy része eddig is feliratozva volt, de ezeket a kisgyermekek nem tudják elolvasni. Európában egyedülálló módon a közmédiában felnőtt tolmácsok helyett gyermekek segítenek élvezhetőbbé tenni a műsorokat a siketek számára. Karácsony közelettével egyre többen próbálják a rászorulók számára is szebbé tenni az ünnepeket. Pécsen és Debrecenben helyi vállalkozók próbálnak segíteni a környék nehéz helyzetben élő családjain. A főváros több bevásárló központjában önkéntesek gyűjtenek tartós élelmiszereket. Nagyváradon pedig mától 3 hónapon át melegételt oszt az egyik helyi segélyszervezet.
Olcsó, de jó, én
is. Így van, így van. Köszönjük szépen.
Ez a férfi néhány konzervvel támogatta a Máltai Szeretett Szolgálat élelmiszergyűjtő akcióját. A szervezők azt mondják, a legkisebb adományok is ugyanolyan fontosak, mint a nagyobb értékűek.
Fontos, hogy akik jobban vannak, megengedhetik ezt maguknak, azt ennyit tegyenek meg legalább karácsonykor, hogy néhány ember jól lakjon.
160 üzletben mintegy 2000 önkéntes hívja fel a vásárlók figyelmét a gyűjtésre. Ebben a fővárosi áruházban a köztársasági elnök felesége is csatlakozott az önkéntesekhez. Úgy tapasztalta, a vásárlók többsége megszokta és már várta is a jótékonysági akciót.
Sokan úgy jöttek oda hozzánk, hogy már vártam magukat, mert hogy mindig szoktak jönni, mindig szoktam adakozni, és már úgy készült, hogy számított rá, hogy mi itt leszünk.
A Szeretett Szolgálat tavaly csaknem 35 000 csomagot osztott szét a rászorulók között. Ebben a pécsi iskolában Weiss Fanni hallássérült modell, a város arca, és Pécs polgármestere ajándékozott a diákoknak cipős dobozba rejtett édességeket és játékokat. Ezen kívül a helyi vállalkozók jóvoltából tartós élelmiszerekből álló csomagokat osztottak 200 rászoruló családnak. Debrecenben egy családi vállalkozás a város 1000 legszegényebb családjának osztott élelmiszercsomagot.
Ha van, akkor adjunk. És pedig azoknak a rétegeknek, amelyek leginkább rászorulnak.
Csorbaleves és töltött káposzta. Ez a mai menü Nagyváradon, ahol március 9-ig a környék hajléktalanjain próbálnak segíteni a helyi menhely munkatársai. Román felmérések szerint mintegy 300 fedél nélküli ember él Nagyvárad utcáin.
Több mint 200 rászorulót, illetve sérült gyermeket és családjaikat ajándékozott meg karácsony közelettével a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet Kárpát-medence szerte. 30 különféle helyszínen, délvidéktől felvidékig, Kárpátaljától Erdélyig, mintegy 1 millió forint összértékben osztottak szét édességeket, tanszereket, illetve különféle tisztító és háztartási szereket tartalmazó ajándékcsomagokat. Székely udvarhelyen Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke azt mondta, az ajándékozással is a nemzeti összetartozás érzését szeretnék erősíteni.
Erősíti tényleg az elszakított területeken élő magyar nemzeti közösségeink tagjait abban, hogy igenis Budapest, Magyarország az egy édesanyja ország, és törődik a határokon túlélő magyar nemzettársaival. Fontos, hogy 1000 szálon szőjük újra a magyar nemzet kelméjét, ami beteríti a Kárpát-medencét.
Hatalmas sikere a közmédia Jónak lenni jó akciója. A novemberben indult jótékonysági kampányban tegnap estig csak nem 120 millió forint gyűlt össze. Az MTVA a Katolikus Karitás javára gyűjti az adományokat. A Jónak lenni jó a vasárnap estével nem ért véget. Két telefonszámon még mindig várják a felajánlásokat.
Hosszú nap van mögöttetek, fáradt vagy?
Hosszú, reggel 9-kor kezdtünk.
Egész nap élő műsorok, vidéki bejelentkezések, rögtönzött forgatások váltották egymást. A Jónak lenni jóban a közmédia még a különleges kívánságokat is megpróbálta teljesíteni. A látássérült Csonka Tamást születésnapján lepte meg.
Várom már, tehát és izgulok, hogy ki lesz a kommentátor már.
A fiú kívánsága az volt, hogy a kedvenc csapata a Videóton mérkőzésén ott lehessen a kommentátor állásban Gundel Takács Gáborral.
Nem szoktunk mindig tortát fogyasztani mérkőzésen.
Tamás még sosem volt ott élőben a stadionban, de az összes közvetítést állva szurkolta végig.
Nekem ez tökéletes, hát és először életemben vagyok itt, először.
A Karitász azt jelenti, hogy segítő szeretet.
Idén az MTVA a Katolikus Karitásszal együtt segít a rászorulókon. Családokhoz, idősökhöz és gyerekekhez jutnak majd a felajánlások.
Azt hiszem, hogy a jó szó a legfontosabb, egy simogatás, vagy meghallgatni a problémáit, vagy valami mellé ülni, beszélgetni. Én azt vettem észre, hogy az a legfontosabb. Természetesen azért kell a többi is, az ebéd is, az egyéb.
ide a kollégáink jelentkeznek, hogy jöhessenek dolgozni. Mert
az MTV a megbízott vezérigazgatója elmondta, a közmédia több mint 100 munkatársa vett részt a műsorfolyamban és az előkészítésben. Szabó László Zsolt hozzátette, a jótékonyságnak nem szabad csak egy napig tartania.
Ez itt nem fog véget érni, tehát mi a Katolikus Karitásznak a tevékenységét valamennyi televíziós és rádiós műsorunkban a továbbiakban is követni fogjuk, éppen azért, hogy ne csak egy egyszerű akció legyen mindez, hanem követendő példa a mindennapokban is.
A Jónak lenni jó vasárnap estével nem ért véget.
Nem túlzok, ha azt mondom, hogy nagyon sikeres volt ez a tegnapi nap. Nem csak az összegszerűséget illetően, hiszen közel 120 millió forint gyűlt össze, eddig, hanem a folytatásban is bízunk, ami azt jelenti, hogy a telefonszámok, illetve a számlaszámok továbbra is élnek.
A 061-759-50-50-es számot még most is lehet hívni, itt lehet megvásárolni az adománytárgyakat, és van egy folyamatosan hívható adományvonal is, aki tárcsázza a 13-56-os számot, hívásonként 500 forinttal támogathatja a rászorulókat.
A híradót látták, most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!